Urunk Istenünk, annyira vágyunk arra, hogy megjelenj itt közöttünk is. Kérünk téged, hogy történjen is ez meg, ha ez testben most nem is lehetséges, de a te lelked által légy itt közöttünk ma. Csendesítsd el a mi szívünket, adj reád való odafigyelést. Olyan kevés a békesség a szívünkben, de te tudod, hogy miért. Sok minden a családban, a hírekben, talán a gyülekezetben is békétlenséget okoz számunkra. De ha te itt vagy velünk, akkor van békesség. Nem csak a köszönésünkben, amit oly sokszor elmondunk, hanem a szívünkben is. Adj hát most békességet nekünk. Szólj, Urunk, mert hallják a te szolgáid. Amen. Készüljünk az ige hallgatására, és az Isten tiszteletben való részvételre a 294. dicséretünk első versének éneklésével. 294. dicséretünket keressük ki. Ennek a dicséretünknek az első verse így kezdődik. Jézus, vigasságom, esdekelve várom áldó szavadat. Kedves Budai úti gyülekezet, Isten igéjét hirdetem a már felolvasott ige szakaszból, a János evangéliumának 20. részéből, annak a 19. verséből eképpen. Aznap, amikor beesteledett a hét első napján, ott, ahol összegyűltek a tanítványok, bár a zsidóktól való félelem miatt az ajtók zárva voltak, eljött Jézus, megállt a középen, és így szólt hozzájuk, békesség néktek. Foglalja el helyét a gyülekezet. Kedves gyülekezet, nem olyan régen, október 31-én az én hazámban, Budapesten, Rákosszent Mihályon, ahonnan én származom, felavatták a reformátorok terét. Jó sok pénzt adott a kormány erre, meg is csinálták. Feleségemmel el is mentünk oda, megnéztük, hogy majd egyszer végre elég nagyok lesznek a gyerekek, és lerakjuk a gyerekeket majd a nagyszülőknél, akkor hova megyünk majd kávézni, mert nyitottak egy kávézót is ott, a reformátor kávézót, van egy kilátó, ami rá lehet látni a Gellért-hegyre, nagyon szép. És pont emellett, a tér mellett van az a gyülekezet, az a református gyülekezet, ahol én megtértem, ahol én felnőttem. És ennek kapcsán édesapám mesélte, hogy találkozott az Osamban a lelkipásztorommal, és mondta neki, hogy milyen jó, hogy épp ott a templom szomszédságában épült ez a tér, lesz kávézó, majd nyüzsögni fognak az emberek, és de jó, majd lehet ott tartani nagyszerű alkalmakat, lehet a térről behívogatni a gyülekezetbe az embereket. Milyen jó alkalma ez ennek. És a lelkipásztorom azt mondta, hogy dehogy is, hát nem fogok én ajtót nyitni ezeknek az embereknek. Én nem engedem, hogy bejöjjenek, én nem fogok oda kimenni, nem lesz ez így jó. És kicsit elszomorodtam, hiszen úgy gondolom, hogy nem erről szól a kereszténység, hogy bezárkózzunk a templomban, hogy ott mi jól érezzük magunkat, és egy kicsit ez a történet, amit felolvastam, ez is erről szól. A tanítványok benn vannak a házban, ahol össze szoktak gyűlni, valószínű ugyanaz a hely, ahol az úrvacsorát, az utolsó vacsorát elköltötték, és ott bezárkózva, félve imádkoztak. Egy másik történet jut eszembe, ez már egy kicsit közelebbi, a mi presbiteri gyűlésünkről. Nem mondom meg, hogy mikori, én már jelen voltam. Szóba kerültek a rászorulók, hogy mit csináljunk azokkal, akik jönnek a gyülekezetbe, akár pénzt kérni, saját önös céljaikra elkölteni, hogy tudjuk megkülönböztetni azt, hogy ki az, aki igazán segítségre szorul, és ki az, aki csak ki akar használni bennünket. És ennek kapcsán jött egy ötlet valakitől, hogy hát akinek mosdásra van szüksége, azt a lelkész lakásban, illetve a vendéglakásnak a fürdőjében meg tudnánk mosni. Nyilván arra alkalmas ember, aki ezt vállalná, ezt megtehetné olyan esetekben, amikor erre tényleg szükség van, és valakinek ezzel szolgálhatnánk. Sok visszajelzés érkezett, hogy jaj, mi lesz akkor, ki fog ott fertőtleníteni, ki fog ott rendet rakni, mit fog az ember csinálni a mi gyülekezetünkkel. Félünk a külvilágtól. Most hadd beszéljek magamról is, amikor a teológiával mentünk tea járatozni télen a vizsgaidőszak előtt, az aluljárókba vinni egy kis teát, egy kis zsíros kenyeret, akkor ugye ezt elújságoltam otthon édesanyámnak, hogy de jó, hogy ilyen dolgok is vannak a teológián, lehet igazi diakóniát csinálni. És akkor édesanyám orvos, ő próbált megmenteni ettől, hogy jaj, kisfiam, nehogy, hát ezek a TBC-s emberek, ezek megvágnak egy sörös üveggel, vagy csak rád köhögnek, és mi lesz akkor, jaj? Ne csináld, kisfiam! Persze, jogosak a félelmek, nem akarom ezt elbagatelizálni. Valóban félelmetes az emberek közé kimenni, főként, hogyha hozzá szoktunk ahhoz, hogy be vagyunk zárkózva, és a biztonságban érezzük magunkat. Már csak az is olyan félelmetesnek tűnik, hogy egy vendégségben arról beszéljünk, hogy mi hol voltunk vasárnap. Hogy mi hol töltjük az ünnepeket. Vagy ha valaki így vagy úgy beszél, vagy így vagy úgy cselekszik, amivel nem értünk egyet, mert a mi életünk egész más, félünk szóvá tenni. Mit fognak szólni? Ki fognak nevetni? Sőt, talán attól félünk a legjobban, hogy számon fognak kérni bennünket később, hogyha mi mégsem bizonyulunk olyan jónak. Velem is előfordult már. Én is tettem bizonyságot otthon, és édesanyám valamikor, amikor nem tettem meg, amit meg kellett volna tenni, akkor felhívta a figyelmemet. Milyen keresztény vagy te? Inkább csak ne beszéljél. Félünk ettől. És félünk a közönytől is. Az a legrosszabb, amikor elmondjuk szívből tényleg a mi örömünket, hogy megváltottak vagyunk, hogy Isten megszabadított bennünket a bűneinkből, hogy van szabadság, és vállat rándítanak, és az annyira fáj, hiszen annyira rossz, amikor nekünk valami fontos, és a másiknak pedig egyáltalán nem. Átéltük ezt már, ugye? Házasságban is át lehet élni, de barátok között is, párkapcsolatban is. És ezért inkább bezárkozunk, és ezért inkább bizalmatlanok vagyunk. Meghúzzuk itt magunkat a templom biztonságos falai között, nehogy valami baj legyen. Na az a helyzet, hogy nem tudjuk annyira bezárni ezt a templomot, hogy Jézus ne jöjjön be. Pedig még azt is megpróbálnánk időnként, hogy csak Jézus ne jöjjön ide, mert a végén még megváltoztat bennünket. Mert Jézus ugye más evangélium mondja, hogy a csukott ajtón keresztül lép a tanítványok elé. Egyszer csak megjelenik. Testvérek, nem tudjuk annyira bezárni ezt a templomot. Sőt, a te szíved templomát se tudod annyira bezárni, hogy Jézus ne jelenjen ott meg. Persze nem rád töri az ajtót, csak megjelenik halkan, csendben annyit mond, békesség néktek. Amikor félünk a külvilágtól, amikor tartunk attól, hogy mit fognak mondani mások, akkor csak ennyit mond, békesség. És valóban, hogyha Jézus itt megjelenne, most, egyszer csak materializálódna, megtestesülne itt a középen, hát először is meglepődnénk, én biztos vagyok benne, ki ez az ember, mi ez a csoda. De aztán, amikor felocsúdunk, és a hitünk elkezd dolgozni, és rájövünk, hogy a Mester az, akkor valóban mi is örülnénk, ahogy a tanítványokról is leírja János, hogy örültek a tanítványok, hogy megjelent Jézus. Hát persze. Azon szomorkodtak, hogy a vezér, a vezető, az, aki mögött mindig el lehetett bújni, aki igazából a dolgokat tette, őt elvesztették, őt elvesztettük, nincs itt, és ezért szomorúak voltak, és amikor megjelent, micsoda nagy volt az öröm. Végre újra itt a Mester, nem vagyunk egyedül, nem kell bezárkóznunk. Majd megint beállunk ő mögé, majd ő megint hatalmas lesz, majd ő megint gyógyítani fog. Majd ő megint csodákat tesz, és az ő fényéből ránk is fog vetülni valami. De jó lesz. És valóban, Jézusnak nem is kellene mondania, hogy békesség néktek, az, hogy ott van, már az békességet ad. De ezután Jézus megmutatja az ő sebeit. Nem is az, hogy azt mondja, hogy békesség, még csak nem is az, hogy megjelenik, hanem az a legnagyobb békesség, hogy megmutatja az ő sebeit. Mert az ő sebei azt jelentik, hogy van bocsánat, hogy én kifizettem. Ezek a sebek ezt jelentik. És testvérek, a mi legnagyobb békességünk ez minden esetben. Minden esetben. Minden nap. Minden körülmények között, bármilyen hír is jön a nagyvilágból, hogy nekem üdvösségem van, hogy az én bűneimért valaki meghalt, az én bűneim miatt valakinek már átszegezték a kezét, átdöfték az oldalát. Valakinek meg kellett halnia, valakinek bűnhődnie kellett a bűn miatt, és ő ezt megtette. Ez a legnagyobb békesség. Az adós levél ki van fizetve. Átélted-e ezt már? Átéled-e ezt, amikor Jézus sebeire nézel? Hiszen erről szól ez az egész történet. Erről szól ez az egész, hogy mi itt vagyunk. Az, hogy mi megváltott bűnösök vagyunk. Micsoda nyugalom és nyugodtság az, amit kapunk ettől. Mert hogyha Jézus meghalt értünk, ha ő elvette a bűneinket, akkor bármit is mond az ördög, bármit is mondanak az emberek, hogy mi milyenek vagyunk, ha bármi is történik velünk, bármilyen betegség, tragédia, bármit is veszítünk el, bármi is történik a világtörténelemben, nem számít, mert ez azt jelenti, hogy nekem örök életem van, és ez azt jelenti, hogy akkor ez a lét, amit itt élek, az csak egy átutazás. Az csak egy rövid időszak. Akkor nekem van otthonom, igazi mennyei otthonom. Akkor nem kell ragaszkodnom ehhez a földi világhoz. Ez a legnagyobb békesség és nyugalom, ami lehetséges ember életében. És Jézus ezután azt mondja, hogy elküldelek titeket. És akkor tanítványokat, arcát végignézhetjük, hogy micsoda? Hát most jöttél Jézus. Elküldesz bennünket? Hát nem az lesz, hogy akkor mostantól te vezeted a harcot, veled megyünk, és akkor majd lesz békesség. Hogy lehetne így békesség, hogyha minket elküldesz? Már megörültek, hogy ott van Jézus, és akkor elküldi őket. Tegnap ifjúsági evangelizáció volt a gyülekezeti központban, és Boros Lajos szolgált közöttünk, börtönben megtért testvérünk, talán hallottatok már róla. És ő mondott egy nagyon jó mondatot, amit, hát több jó mondatot mondott, de az egyiket kiemelem, hogy nem az angyalok hirdetik az evangéliumot soha a Bibliában. Az angyalok közben járnak, az angyalok Isten parancsát, küldetését adják át az embernek, de az evangélium hirdetése az az emberek privilégiuma, az az emberek feladata, az örömhírnek az elmondása, senki más nem teheti meg, csak mi emberek. És ha belegondolunk, hogy kitől hallottuk mi az örömhírt, emberektől. Ugye a hit hallásból van. És ezért Jézus bennünket is küld. Azt mondja, menjetek, elküldelek titeket. És megismétli újra békesség néktek. Most ez a második békesség már nem annak megtörésére szolgál, hogy ne búslakodjanak, mert feltámadt a Mester, hanem azért mondja Jézus újra, hogy békesség, mert ugyan én testben nem leszek veletek, de a Szentlélek által ott leszek. Veletek vagyok minden napon, a világ végezetéig, azt mondja Jézus. És ez most is igaz. 2017. november 5-én is. Jézus azt mondja, békesség, veletek leszek, veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. És azt mondja, rájuk lehel a tanítványokra, és azt mondja, hogy vegyetek szent lelket. Hogyha Jézus így testben nem lesz velünk, hanem csak szent lelke által lesz velünk, akkor ez egy nagyon fontos mozzanat. Akkor ezt nagyon komolyan kell venni. Azért olyan erőtlen a mi kereszténységünk, mert nincs benne a Szent Lélek? Hát nézzük meg a testvérek, a tanítványok a Szent Lélek nélkül mire képesek. Hát körülbelül arra, amire mi most. Bezárkózva, elüldögélve, siránkozva, bezárkózva a templomba, a házba, semmit sem téve vannak. Mi is nézzük a statisztikákat, fogynak a keresztelések, növekednek a temetési számok, házasságkötések most egy kicsit megugrott, de egyre fogyunk. Jaj, de rossz, mi lesz most? Visszatekintünk a múltba, szeretjük a megemlékezéseket, a régi dicső múltat. De mi lesz eztán? Ugye a tanítványok is ezen gondolkoznak, hogy milyen nagyszerű volt, hogy milyen csodák történtek Jézussal, és azután mi lesz? Jézus mondja, hogy békesség néktek, ne féljetek kimenni az emberek közé. Ez pont ellentéte annak, ami az elején van a testvérekben, hogy be vannak zárkózva. Ezt Jézus fel akarja oldani. És tudjuk aztán, hogy a tanítványok várnak még 10 napot, és megérkezik hozzájuk a Szentlélek ajándéka. Imádkoznak, várják, hiszen Jézus azt mondta nekik, hogy vegyetek szent lelket. Testvérek, Jézus már nagyon rég mondta nekünk, hogy vegyetek szent lelket. Ne várjátok azt, hogy egyszer majd csak megérkezik, anélkül, hogy bármit is tettetek volna. Azért a tanítványok is imádkoztak, kérték, várták, behívták, elfogadták a Szentlélek ajándékát. És a Szentlélek ajándékára ne gondoljatok úgy, hogy majd valamilyen nagyon speciális dolog fog történni, majd megremegnek az ablakok, földrengés lesz, és te valami hihetetlen fényesség, beöltözve a Szentlélek megszáll téged, ha bár az Úrnak lenne erre hatalma, hanem egyszerűen, amikor jön a gondolat, amikor jön a feladat a szívedben, amikor látod a szituációt, hogy na most kéne mondani valamit, akkor nem hallgatsz. Vagy most kéne hallgatni, most nem kéne beszélni, nem most nem kéne visszaszólni, akkor meghallgatsz. Először engedelmesnek kéne lenni. De ez is kísértés, hiszen sokan azt gondolják, hogy majd én akkor fogok az emberek közé menni, hogyha alkalmas leszek. Én még kicsi vagyok. Én nekem még nagyon sokat kell itt Isten tiszteleten ülnöm, már ugyan őszül a hajam, már ugyan 40 év eltelt, vagy több, majd akkor, majd ha nyugdíjas leszek, vagy majd az unokáknak, majd később, majd jövőre, majd az ünnepek után, majd holnap. Majd ha elég szent leszek, majd hogyha elég hívő leszek, eléggé hívő leszek, de ez nem így működik. A Szentlélek akkor jön, amikor elindulsz. Megteszed az első lépést. Azt a picit, a kicsit, azt a minimálisat. Ugye erről szól az étel megszaporítása is. A nullát nem tudja Jézus megsokszorosítani, de a keveset, amit te tudsz adni, azt a pár kenyeret és azt a pár halat, amit te tudsz megtenni, azt meg tudja sokasítani. És ahhoz tud szent lelket adni, de a semmihez nem tud. Egy kis lépés, egy lépés, átmenni a szomszédhoz. Hogy vagy? Mi újság? Rég nem beszéltünk. Egy telefon, felhívni a rokonaidat. Hogy vagy? Mi újság? Egy gesztus, egy kicsi ajándék. És Isten megadja a szituációkat és a lelket, hogy mit mondjál. Nem kell neked azon gondolkozni, nagy teológiai mélységekbe menni, csatázni. Nincs erre szükség. Csak egyszerűen a szeretet cselekedeteit tenni, amiről Jézus azt mondta, hogy példát adtam nektek, hogy amit én tettem veletek, azt tegyétek a másikkal. És a legnagyobb példa, amit a végén mond ennek a szakasznak, amit felolvastam, hogy akiknek megbocsátotok, annak megbocsátatik, akinek pedig nem bocsátotok meg, annak nem bocsátatik meg. Ez félreérthető, ez az ige szakasz, mert a megbocsátás nem a mi hatalmunkban van, de a bocsánat hirdetés igen. Testvérek, nagy szüksége van az embereknek a törődésre, a szeretet cselekedeteire. Mindarra, amit mondtam, hogy megmossák az ő lábukat. De a legnagyobb dolog, amire ennek a világnak szüksége van, az Jézus Krisztus megváltása, az ő bocsánata. Az, hogy végre hallják valakitől, hogy van kiút. Hiszen az emberek hordozzák az ő terheiket, húzzák maguk után a bűnbatyujukat, és arra várnak, hogy valaki azt mondja, hogy le lehet tenni. Valaki ezért már meghalt. És az a legjobb, amikor ezt úgy tudod mondani, hogy már te magad is átélted. És ezt csak úgy tudod igazán. Ha te nem engeded, hogy Jézus megjelenjen bent a szíveden belül, és elvegye az összes bűnödet, és eltörölje, akkor te sem tudsz menni. De hogyha te engeded, és azt mondod, hogy Uram, itt van minden, nem takargatok el semmit, akkor Jézus itt van benne a Bibliában, és hallatszik lélek által az ígéret, hogy ő hű és igaz, meg fogja bocsátani a te bűneidet, és megbocsátja azokat. És a háta mögé veti, és nem emlékezik meg róla, arról sem, amit már ma megtettél, és itt majd megvallasz. Délután nem fogja felhánytorgatni, és holnap után sem, mint mi emberek. Nem magunkból induljunk ki. És ez az, amire a legnagyobb szüksége van a világnak. Kérdezzétek meg, és talán tudjátok is a környezetetekben, hogy kik milyen terhet hordoznak. És ennyit kell nekik mondani csak, van bocsánat. És milyen eredménye lett ennek, testvérek? Egy magába forduló, félős, gügye, 12 ember csapatából egy világvallás alakult ki. Ez a 12 ember, amikor megtette az első lépést, és kiállt pünköstkor, és bizonyságot tett, és szembeállt a tömeggel, és el tudta mondani, hogy ti feszítettétek őt keresztre, nem félve attól, hogy meg fogják őket kövezni, abból először megtértek 5000-en, aztán az egész akkor ismert világba eljutott az evangélium, az egész római birodalomba, és 300 éven belül államvallássá lett, megalapozta az európai kultúrát, ennek a 12 embernek az egy lépése. Testvérek, mi minden tudna általunk tenni az Úr? Felforgathatná Székesfehérvárt, bezárhatnának a kocsmák, a drogosok megszabadulhatnának, az elesettek felemelődhetnének. Mi mindent végrehajthatna az Úr az ő lelke által, egy kicsi lépéssel? Ébredést akar az Úr. Ti akarjátok-e? És most azon gondolkozzatok el, és gondolkozzunk el együtt, hogy mi az az egy lépés, amit nekem, amit neked kell megtenni, ahhoz, hogy Isten hatalmas ereje megvalósulhasson rajtad és a rajtad keresztül. Egy percnyi csendben most ezen gondolkozzunk. Vigyük el az Úr elé a mi szívünk bánatát, hogy először megbocsássa a mi bűneinket, és kérdezzük meg, mi az, amit akar velünk cselekedni. Imádkozzunk egy percnyi csendben most. Köszönjük neked, Úr Jézus, hogy akármennyire is bezárjuk a szívünket, akármennyire is bezárjuk a templomajtót, te mégis megjelensz, és újra felrázol bennünket, biztosítva bennünket a te sebeidről, hogy te már mindent kifizettél. Köszönjük neked ezt a kegyelmet, hogy te nem kergetsz el bennünket magad mellől, hanem magadhoz hívsz és küldesz egyszerre. Úr Jézus, hatalmas a te neved, hatalmas a te erőd. Kérünk téged, bocsáss meg nekünk minden bűneinkért, minden teszetoszáságunkért, minden szervezetlenségünkért, minden bűnünkért. Kérünk téged, Úr Jézus, adj bölcsességet a te lelked által a mindennapi életben, hogy mi az, amit már ma, amit ma délután vagy holnap megtehetünk, annak érdekében, hogy az első lépés gyümölcsöt teremhessen. Urunk, nem tudunk sok mindent eléd vinni, csak a testünket, a kezünket, a lábunkat, a szánkat, a hangunkat. Kérünk téged, ezt a keveset áld meg, és sokasítsd meg. Megvalljuk előtted, hogy erőtlenek vagyunk, és ezért reméljük, hogy a te erőd velünk lesz. Nem a saját magunk erejében bízunk, nem tudunk mi egyházat csinálni, nem tudunk mi ébredést csinálni, de te tudsz, Úr Jézus. Így adj ébredést ebben a gyülekezetben, ebben a városban. Imádkozunk a betegekért. Urunk, gyógyítsd a betegeket, itt, akik betegségeket hordozunk, vagy otthon, vagy kórházi ágyon, gyógyíts, hiszen te vagy az áldott orvos. Imádkozunk gyászoló testvéreinkért. Úr Jézus, te töltsd be az űrt az ő szívükbe, ami keletkezett. Áld meg őket. És imádkozunk az egész magyarságért, hogy megtartásra való nemzet lehessünk. Legyél te, Úr Jézus, minden mindenekben. Dicsőítsd meg magadat a mi életünkben. Amen. Mondjuk el az Úr Jézustól tanult imádságot, fennállva. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen.